tegnapi igény tulajdonképpen tovább haladva a mai új szövetségi igeszakaszt szeretném felolvasni a Jelenések könyve kezdődöttán, és ennek az első fejezetéből a hátralévő verseket, a 9. versről van ez a mára rendelve. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Patmos nevű szigeten voltam az Isten igényét és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit lát, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Smirnába, Pergamonba, Tiátriába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba öltözve, mellén aranyözve, körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérthez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyeket jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Tegnap úgy lett bevezetve ez a Jelenések könyve, mint ami egy kicsit ellebbenti a függönyt, és hogy enged belátni az Isten dolgaiban, mert tulajdonképpen abban, hogy milyen lesz az ember fiának a visszajövetele, és hát ettől függetlenül azért elég érthetetlen dolgok vannak benne, vagy eléggé nehéz elképzelni, hogy milyen is. Azt úgy értékeljük, hogy hát elég hatásos Jézusnak a belépése, hiszen ragyog, hiszen a tekintete érzi, és ahogy kinyitja a száját, akkor 2 élő éles kard jön ki, ami külön választja ugye az embereket, és azt, hogy ki az, aki hozzátartozik, ki az, aki pedig nem. És hát nyilván a tegnap este is, és a hétfő este is sok dolog elhangzott a látással, ezekkel a jelenésekkel kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki akár egy-egy gyülekezetben a gyülekezetépítés, hiszen hogy olyan dolgokat hallottunk, amik építhetnek bennünket. Egyrészt ismeretben, másrészt lélekben is, és most szeretném, hogyha ebből egy kicsit így tovább mennénk, mert hát nyilván azért kértük meg ezeket az előadókat, meg azért beszéltek ilyen módon arról, hogy milyen akár a szolgálatuk, hogy mi is szeretnénk ebben a szolgálatban is részt venni csőszön, és erre igazából megérteni, hogy mi is az Isten útmutatása, hogyan is kéne ezt csinálni. És aztán ez a mai ige szakasz is úgy gondolom, hogy jó kis útmutatást ad számunkra, mert egyrészt én úgy tudnám összefoglalni, hogy beszél ennek az emberi oldaláról, az emberi feltételeiről, hogy hogyan válik láthatóvá az Isten, hogyan jelenti ki magát, és ugyanakkor az Isten magáról is közöl dolgokat, hogy ő a saját oldaláról mi az a fajta közeledés, amivel megnyilvánul. Először az emberi oldalnak a dolgait szeretném, hogyha végigjárnánk ezeket az emberi feltételeket. Ez 3 dologba tudnám megfogalmazni. Mindent megvalljuk, és akkor most már bevandrúg a fejem. Tehát az első ilyen dolog az, hogy Isten kijelentésének a közlésére csak az alkalmas, aki közösséget vállalt Jézussal és a gyülekezettel. Aki vele közösségben van, és a gyülekezettel közösségben van. Ma elég sok módon és elég sok helyen megmaradhat az ember anonim. Csak úgy egy valaki a tömegből. Könnyen lehet úgy véleményt írni akár egy újság szerkesztőjének, vagy egy internetes blogon, honlapon, hogy ott valamilyen álnévvel regisztrálok, és aztán az annak a névnek a nevében én írok. Úgyhogy nem derül ki, hogy én valójában ki vagyok, hol lakom, miből élek, milyen az én családom. Na, pont erre száfor rá az igen. Ezt mondja, hogy aki vágyik arra, hogy megértse, hogy mit akar az Isten, hogy merre akarja vezetni, az nem maradhat így benne a tömegben. Az nem maradhat, hanem amit elő kell lépnie, annak vállalnia kell azt, hogy igen, én az Istenhez tartozom. Én vele élek, az én életemnek ő az Ura. És én ebbe a közösségbe tartozom. Adott esetben a csőti gyülekezetbe tartozom, és itt szeretném én megérteni a feladatomat. Jelenti ezt a fajta kilépést, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy na igen, ki kell mozdulni az embernek a komfortzónájából. Hogy nem lehet többet így ilyen névtelenül tartozni a szurkoló csapatba, hanem beállni. És János példáján keresztül is ez a jelenések könyvéből kiderül, hogy Isten szolgálatában hívőként ez a viselkedés kivitelezhetetlen, hogy névtelen maradok. Hiszen rögtön az elején így úgy kezdik, én János, szólok nektek testvérek. Teljesen egyértelműen bemutatkozik, hogy kicsoda is ő, és mi is az, amit át szeretne adni, nem a maga bölcsességét, hanem most az Isten törvény dolgokról szeretne beszélni. Ahhoz, hogy valaki igazából megérthesse, úgy gondolom az Istennek egyrészt a terveit, meg ennek az egésznek a nagy távlatait, mert mi sokszor azt hiszük, hogy most megértettük az egészet, és valójában egy nagyon pici szeletébe beleláttunk, hogy ezt az egészet hogy teljességében tudjuk látni, szemlélni, hogy egyrészt nekünk is bizonyosságunk legyen, afelől, hogy igen, ennek mi is a részesei vagyunk, hogy Krisztussal együtt el vagyunk rejtve az Istenben, ahol feltétlenül szükséges, hogy részesei legyünk Jézusnak ebben a világban, hogy hozzá igazán hülyen ragaszkodjunk, amiről tegnap este is szólt, hogy igen, ami azt jelenti, hogy elkötelezem magam mellette, hogy lehet, hogy már az életem átadtam neki, lehet, hogy már úgy döntöttem, hogy igen, kértem az én bocsánatot, hogy kértem azt, hogy tisztítson meg, hogy ahogy mondja is, hogy a lélek által újra és újra járjon át, de akkor azt is el kell dönteni, hogy akkor én szeretném ezzel a lélekkel őt szolgálni, amit tőle kaptam, azt szeretném hálából viszonozni, visszaadni. És aztán az emberi feltételként, második dologként azt is elmondja, hogy Jézus szenvedésének a hordozása nélkül nem lehetséges a hozzávaló tartozás, ennek a látásnak a megértése. Hiszen azt mondja, hogy én János testvéretek és társatok Jézus szenvedésében, és a királyságban is, de a szenvedésben is. És nyilván is szeretnénk magunknak a kényelmesebb részét, hogy a szenvedésből abban már ne jusson ki. Ezt már csak nem akarhatja az Isten, hogy mélységeket, hogy problémákat kelljen megélni, meg megjárni. Szoktuk is ezt mondani, hogy ezt már nem akarhatja. Pedig nyilvánvalóan itt van bennem, hogyha én kijelentem magamról, hogy Istenben hiszek, hozzátartozom, akkor a szenvedésemben is hűnek kell maradnom. Beszélgettem a múltkor valakivel, és ő pont ezt fogalmazta meg, hogy olyan rossz, amikor a főnök megszab valamit, hogy mit, hogyan, mennyi idő alatt kell teljesíteni, de soha nem állt valójában oda, és soha nem csinálta azt a munkafolyamatot, következésképpen ő csak úgy ledirigál valamit, és az valójában a gyakorlatban nem megvalósítható, megvalósíthatatlan. És hát ez nagyon bosszantó tud lenni. De az a jó hír ebben az ügyében, hogy nekünk, hogyha így akarom mondani, olyan főnökünk van, aki végigjárta ezt a szenvedést, mégpedig értünk, hogy Jézus nem kímélte meg ezektől magát. Nem mondta azt, hogy na majd figyeljetek, mi jól leosztom az részt, és megmondom nektek, hogy hogyan kéne. Hanem azt mondta, hogy példát adok elétek. És fontosak vagytok annyira, hogy tudni akarom, hogy minden szenvedést átéltem, és tudom azt, hogy mind mentek keresztül, amikor ti nehézségben, amikor ti próbatételben vagytok, amikor nektek fájdalmatok van. Mert mindezeket én is átéltem. Értetek. És pont ezért ez erőt adhat számunkra, és lehetünk mi is hülyek. Amikor így lehet, hogy igen, lehet, hogy kilódással, lehet, hogy először értelmetlen dolgokkal jár, amíg végre meglátjuk, hogy mit is akar az Isten, miért is akarja az Isten, hogy itt ez a csőd egyedül maradjon, hogy aztán újra talpra álljon, hogy mire megerősödjön ez a gyülekezet, hogy sok dologgal mi is a terve, milyen előkészítő munkák vannak akár a gyülekezet életében. Tehát vállalni kell a közösségnek nem csak az örömeit, de a nehézségeit és a konfliktusait is. Nekem nagyon tetszett hétfőn este, aki szóládó itt volt köztünk Levente, ő arról beszélt, hogy most beszéltem a gyülekezetről, hogyan épül fel, milyen munkatársak vannak, bizonyságot tettek, tulajdonképpen bemutattam a napos oldalát. És mondta, hogy ugyanennyit beszélhetnék a kudarcainkról, a problémáinkról, az elkeseredéseinkről, a nehézségeinkről, de mire tekintek? Mi az, amire tekintek előre? Hogy ezekbe keseredek bele, és növelem magamban a keserűséget, és a megfáradást, és belecsömörlök, és hagyom mindenki békén vele, és inkább eljövök onnan, és máshol sem lenne egyszerű. Vagy azt mondom, hogy igen, ez is hozzám tartozik, de egyrészt egy olyan uram van, aki ezeket nagyon jól ismeri, ezeket a fajta nehézségeket és szenvedéseket, tehát nem vagyok egyedül ezen a szenvedésekben, másrészt ezek által is formálódik. Lehet, hogy ezek által akar a lélek tisztítani, és megláthatni velem akár a magam hiányosságait, akár azokat, hogy merre akar tovább vezetni. Mint ahogy János azért kerül Patmosz szigetére, nagyon érdekes ez, hogy megszárnyűzik. Mert elegük van abból, hogy hirdeti az igét, és oda szárnyűzik, és még ezt is fel tudja használni az Isten arra, hogy az ő dicsőségét építse. Vagy aztán a harmadik ilyen dolog, ami ebből az igéből kiderül, hogy milyen emberi feltétel is kell, hogy legyen. Azt mondja, hogy Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igényért és Jézus bizonyságtételéért. Hogy egyrészt azért volt ott, mert nem tudta befogni a száját, ezért száműzték, de másrészt azért, mert ezt tartotta mindig fontosnak, hogy ez volt, ami az életének az elsődleges célja volt, hogy az Isten igényét hirdetni, és Jézusról bizonyságot tenni. És amíg nem ez az elsődleges cél az én életemben, a mi életünkben, addig miért adná meg az Isten, miért mutatná meg, hogy bármit bíztam, ha nekem ez nem fontos, ha én ezt nem tudom prioritásként előre helyezni. Mert amikor előre helyezem, akkor meg is mutatja. Akkor még ami látszólag szenvedéssel jár, az is itt értelmet nyert, hiszen elkerül Patmosz szigetére, és azt is az Isten felhasználja arra, hogy azt mondja neki, látom, ez meg, na nagyon figyelj, mert mindent, amit látni és hallani fogsz, azt le kell írnod. Aztán majd a gyülekezetet bogozhatják maguknak, hogy mit jelent a hét angyal, meg a kürtszó, meg minden, ami itt ebben a könyvben szerepel, meg a paráznanő és a sárkány, amit leláncolnak, de hogy ott neki feladata van. És ez csak akkor tudja betölteni ezt a feladatát, ha az első számára az, amit mond, hogy azért vagyok itt, hogy az Isten igényét hirdessem, és Jézusról bizonyságot tegyek. Ez csak akkor, mint ahogy Pál is Filippiben ugye börtönbe került, de még ott is dicsőíti az Istent, és aztán megszabadulnak, és megtér a Filippi börtönöt, hogy még ezáltal is történhetnek olyan dolgok, ami teljesen negatívnak látszik kívülről, és mégis Isten felhasználja. Vagy József, amikor börtönbe kerül, hogy persze, ha visszatekintünk aztán jó néhány év táblatára, akkor az egészen csak egyetlenséggel indul. Szerintem a testvérei elvarrodva a nevelése, és aztán eladják, rabszolgálnak, látszólag már kezd alakulni az élete, és aztán mégis börtönbe kerül. És hány évet lehúz a börtönben, mire aztán később az Isten Egyiptom második emberévé teszi. És a méhét sem hagyja elveszni az éhénység idején, hogy mennyi minden így beleillik ebbe a tervbe, hogyha tud az ember ragaszkodni ahhoz, hogy igen, kinek az ügye az első. Az ígéret és a bizonyságtételért van ott János. Ez az első számú küldetés. És tulajdonképpen bárhová helyez bennünket az Isten, akár munkahely, akár hivatal, akár a boltban állunk sorba, és lehet, hogy ezek most mind olyan nagyon kockának tűnnek, de ez az, ami, hogyha igen, Jézus illatú emberek vagyunk, akkor őt sugározzuk, akkor az érződik rólunk, hogy tudunk segíteni valakinek, hogy magunk elé engedünk akár valakit a sorban, hogy türelembe tudjuk inteni, hogy tudjuk biztatni egy orvosi rendelőben, hogy sorolhatnánk. Hogy tudunk bizonyságot tenni arról a reménységről, és arról a bizonyosságról, ami bennünk van. És ha ez valósul meg az életünkben, akkor az Isten nagyobbat is bíznánk. Akkor megmutatja, hogy mi az ő terve. És aztán másik oldalról, az Isten oldaláról pedig azt láthatjuk, vagy azok a feltételek érvényesülnek. Két dolog, amit így különösen szeretnék ezzel a fajta látással kapcsolatban kiemelni, hogy ő hogyan szól, hogy úgy szól ehhez a Jánoshoz, amikor ő elragadtat, vagy látomása van, hogy hallható és az látható is. Tehát teljesen érthető módon szól számára. De amikor az Isten valamit kijelent, abban nincsen bizonytalanság. Hogy nem olyan, mint amikor például az ilyen okult dolgokban vagy spiritizmusban jönnek azzal az emberek, hogy a médium, meg a névtelen szellem ezt mondta, ezt csak a hang nevű könyvben ezt lehet olvasni, a nem tudom, hanyadik kötetében, amit a médiumnak kijelentett az Isten, azokat nem az Isten jelentette ki. Amit nem nyilvánvalóan, nem érthetően, nem az igényén keresztül, nem áll meg azon a mérlegen, azt nem ő jelentette ki, és ez nem az ő akarata. És mennyi minden ilyen van, aki önhatalmulag akarja hirdetni, közben lehet, hogy látható és valóban hallható módon pedig nem kapta meg az Isten üzenetét. Hogyha Isten szól, és adja az igényét, az ilyen nagyon egyértelmű, például a karácsonyi műsornál szokták például az idősek, akár vagy egy kicsit nagyobb hallók reklamálni, hogy olyan halk volt ez a gyerek, olyan aranyos volt, de olyan halk volt, hogy szót nem értettünk belőle. És akkor na, az Isten, amikor valamivel így megszólít, és személyesen hozzánk szól, az nem ilyen halk. Az teljesen egyértelmű, az eljut a fülünkig, az már más kérdés, hogy jól esik-e, meg hogy akarjuk-e megtenni, de ez az, ami részéről mindig megtapasztalható, hogy abban egyenesség, hogy abban nyíltság van, hogy abban egyértelműség van. Hogy amikor valamit jelentett, akkor nem fogja másnak megmásítani. Akkor nem fogja azt mondani például a zsidó népnek, hogy titeket választottalak, eltelik egy hónap, ja, bocs, mégsem. Hanem az egy hűséges elköteleződés. És hogy számunkra is, amit megígér, amit kijelent, az ilyen hűséges. Ez az örök szeretettel szeretlek, azért vontalak magamhoz. Hogy ha bár emberi években, meg percekben mérve ez az örök szeretet, úgy igazán fel sem fogható, de mégis ennek a lényegét kéne valahogy megragadni, hogy ez az, ami jellentés. Pont emiatt, ami lehet, hogy akár a személyes életünkben, akár a gyülekezetben egyelőre olyan reménytelennek tűnik, az mégis így nyerhet reménységet, élő reménységet, hogy tudjuk azt, hogy az Isten az ilyen határozottan és igenis érthetően kijelenti magát, hogy akkor a hang hallatszik, hogy aztán mi is a következménye, hogy János, amikor megfordul és meglátja ott az ember fiát, mivel lába elé estem, és halottá váltam, hogy annyira így nem tud mit tenni az ember az Isten jelenlétében, csak úgy leborulni és félre rogyni. És ez a másik igazából, ami az Isten oldaláról így megmutatkozik, hogy az Isten dicsősége az elsőre a portba sújtja az embert, az egészen leviszi a földig, de hogy fel is emeli. Mert hogy úgy folytatódik ez a vers, hogy amikor megláttam, a lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette a jobbját, és így szólt, ne félj! Ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó. Az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai, hogy nincs mitől félni. És hogy fel is emel, annak ellenére, hogy először az ember, ha meglátja a teljességében, akkor a porba hull. Ahogyan Jánossal is történt, hogy hódol az Istennek a dicsősége meg a nagysága előtt, hogy megadja magát, tulajdonképpen ebben az mutatkozik meg, mint amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, ma ez volt a gyerekekkel hittanórán, hogy megmostuk a lábokat, és felolvastuk nekik ezt a történetet, és először nem is értették, hogy mi van, hát az én lábam nagyon fucskos, mert fotisztam. És igen, hogy az Isten akar megmosni, akar megtisztítani, és hogy ő így meghódol előttünk, és hogy mi ezelőtt a nagyság előtt, hogy le tudunk-e borulni, mint ahogy Jézus szolgálta az ő tanítványait. Hogy számomra csodálatra méltó, engem alázatra indít-e az, hogy az Isten mennyire hatalmas. Mert én erről szerintem nem fogom elfelejteni, amikor a Balatonneten voltunk, és az egyik előadó mondta azt, hogy addig nem lehet elkezdeni igazán a gyülekezeti munkát, amíg az ember nem tudja azt is kimondani, hogy én most így hódolok előtted, és leburulok előtted, és ott, ahogy volt, lefeküdt a színpadon, és úgy folytatta tovább az ő előadását, és aztán később majd föl kell, de hogy ilyen lelki módon hajlanak-e a térdeink, tudunk-e térdre rúgni, tudunk-e úgy igazán megalázkodni, vagy kell még azt, hogy az Isten először lenyomjon, még nem hajlik elég jól úgy magunktól, hogy mi kell még ahhoz, hogy tényleg el tudjuk ismerni az ő nagyságát, az ő hatalmát, azt, hogy tényleg ő az, aki örökké él, bár halott volt, azt, hogy ő az első és az utolsó, hogy mi kell ahhoz még, hogy ezt megértsük. És aztán az is látszik ebből, hogy nem hagy a porban, hanem hogy velem áll, és hogy nincs mit összélni, ha egy ekkora úr van mellettünk, hogy aki tényleg elmondja magáról, hogy nála vannak a halálnak és a pokolnak is a kulcsai, hogy nincsen számára olyan, ami lehetetlen lenne, ami fölött nem ő mondaná ki az utolsó szót. És ezek azok a dolgok, amik tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlenek az ezekhez való ragaszkodás, hogy megérthetjük, hogy milyen feladatot száll számunkra, hiszen itt azt mondja Jánosnak is, miután ez így megfogalmazódott, hogy írd meg tehát, amiket láttál. Hogy konkrétan megmondja neki a feladatot, de ennek az a feltétele, hogy ez a János tudjon leborulni az Isten előtt, hogy mindig is első legyen az életében az Istenről való bizonyságtétel, hogy vállalja a közösséget a szenvedésben is, és az örömözben is, a testvérekkel és Jézussal. Hogy amíg ezekre nem számít oda magunkat, addig nem tudunk igazán úgy válveszve, akár közösségként együtt dolgozni, akár az ő katonájaként beállni a sorba, és akkor menni oda, ahova kívánnál, ahol éppen feladatunk van. És én azt szeretném, hogyha most imádságban kérnénk tőle ehhez erőt, mert tényleg látás, meg alázatot, hogy tudjuk mi is ezt vállalni, és megtenni azt, ami tőlünk vár. Lehet, hogy egy Jánostól azt látja, hogy írja meg a jelenések könyvét, tőlünk meg tudjuk megérteni ezt, hogy mi az, amit szeretne, és mi az, amit megcselekedne a mi életünkön keresztül, itt ebben a faluban, ahol nem érünk. Imádkozzunk most ezért.